Fröli Hidát köszöntjük előadóink között, hebraista, okortörténész, szegedi származású, örmény katolikus családú, Gnilka díjas, talán a legismertebb magyar Qumran kutató, aki a Pázmány dékánja is volt, Magyar Tudományos Akadémia doktora. Frau Professorin Ida Fröhlich von der Pázmány Universität Hebraist, Altertumsforscher, sie stammt von Szeged aus der ammonisch-katholischen Familie, ist die berühmteste Qumran-Expertin in Ungarn, Übersetzerin vieler Qumran-Texte, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Ungarn.
És akkor csapjunk a húrokba. Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Pészak áldozat és rituálé. A Pészakot az Exodus hagyománya az egyiptomi kivonulás történetéhez kapcsolja. A héberek kivonulását megakadályozni akaró fáraó országát 10 csapás sújtja, közülük az utolsó, az elsőszülöttek halála. A csapás egy áldozattal hárítható el, amelyet családok vagy kisközösségek mutatnak be az első hónap 14. napjának estéjén. Az áldozat hím egyéves bárány vagy kecske, amelynek a vérével megkenik annak a háznak az ajtófélfáját és a szemöldök fáját, amelyben elköltik. A húst tűzön kell megsütni, nem főzni, és még akkor éjszaka megenni, a maradékot pedig tűzön elégetni. Ezeket a házakat megkíméli a csapástól az úr, aki végigvonul, Ábár, azon az éjszakán Egyiptomon, és megöl minden emberi és állati elsőszülöttet. A pusztítás eszköze az éjszaka érkező pusztító, amit Mashitnak nevez a szöveg, amely az elsőszülötteket elpusztíta Néla Mashit, érkezik, a vérrel megjelölt házakat azonban elkerüli, na itt van a Pászák ige, amiből ugye a Pészáknak, a húsvétnak a nevét származtatja az Exodus 12 szövege. Az ünnep emléknap, egy esemény emlékezete, amelyet nemzedékről nemzedékre meg kell ülni. Számos ókori zsidó forrás tanúskodik arról, hogy a különleges ünnep fontos és élő hagyomány volt. Különleges, mert az áldozat nem szerepel a szentélyben bemutatott véres áldozatok között. A felajánlók emberi kisközösségek, akik lakhelyének és személyének védelmét az áldozat szolgálja. Az áldozati állatot sütik, nem főzik, és a virasztással töltött éjszaka, amelyet Simurimnak, őrizkedésnek nevez a szöveg, ez alatt az idő alatt fogyasztják el. Idegen nem ehet belőle, a húsból semmi nem kerülhet ki a házból, és a maradékot elégetik. Későbbi szövegek Jeruzsálemhez kapcsolják az áldozatot, és egyre nagyobb szerepet kap a bemutató személyek rituális tisztasága. Az áldozati állat vérével való megkenés engesztelő és bajelhárító szokás, az ószövetségi áldozatoknál a papok homlokát és kezét kenik meg vérrel. A szamaritánus Pészakkor ma is egyéves bárányokat vágnak, egyszerre egy áldozó helyen, a kezében bottal megjelenő főpap jelenlétével. A vérrel a résztvevők arcát jelölik meg, az áldozatot izsóppal hintik meg, itt van a vérrel való megjelenés, és az izsóp, amivel meghintve, kemencében megsütve fogyasztják, jóval évfél után. Idegeneknek nem adtak belőle, nekünk sem adtak, amikor ott voltunk. A mai zsidó ünnep egy görög-római szimpozionhoz hasonló, este kezdődő családi ünnep. Jellegzetessége az úgynevezett szédertál, amelynek ételei a kivonulásra szimbolikusan emlékeztetnek. Az éjszakai rituálé végén, az egyiptomi 10 csapás felidézése után a gyerekek felmondják az úgynevezett Pészahi Haggádát, a Hadgádja egy gödölje kezdetű, 10 versszakból álló arámi nyelvű verset. Az apa vett 2 zúzért egy gödöljét, majd a macska megette a gödöljét, a kutya megharapta a macskát, a kutyát megütötte egy bot, amely elégett a tűzben, amelyet a víz eloltott. A vizet megitte egy ökör, amelyet levágott a sakter, akire lecsapott a halál angyala, akit az örökké való büntetésből megsemmisített. Tehát a vége az a halál angyalának a megsemmisítése a mesécskében. A pészaki ünnep ókori megünnepléséhez tartozik az az ének is, sír, amely harmadikként szerepel a 4 bajelhárító éneket tartalmazó 11 Q11 jelzetű kumráni szövegben, És itt a négy szöveg közül a negyedik kompozíció, a 91. Zsoltárral azonos. A négy kompozíció azonos azzal a négy énekkel, amelyet a Qumráni Nagy Zsoltártekercs végén találó bejegyzés említ, a 11Q5-ös, 27. kolumnájának a vége. Ezeket egy 364 napos év négy napjára írják, hogy ráolvassák, szó szerint, hogy ráénekeljék, leniggén, a csapással sújtottakra. A négy nap a napfordulók és napi egyenlőségek idejével azonos, amelyek közül a 364 napos naptárban az őszi napi egyenlőség egybeesik az új év, a Rosh Hashanah, a tavaszi pedig a Pészach idejével. Őszi évkezdés feltételezve az első éneket tehát új évkor, az őszi napi egyenlőség idején, a másodikat a téli napfordulón, a harmadikat Pészachkor, a tavaszi napi egyenlőségkor, míg a negyediket, a 91. Zsoltárt a nyári napforduló idején recitálhatták. Ez egy rekonstrukció, meglátjuk, hogy mi jön be belőle. A napi egyenlőségek és napfordulók, mint a nappályájának forduló pontjai, minden ősi kultúrában veszélyes napoknak számítanak, amikor szörnyek és démoni erők támadásai ellen kellett valamilyen módon védekezni. 11Q11-4 kompozíciója minden bizonnyal ilyen évente ismétlődő alkalmaktól kívánta megvédeni a csapással sújtott emberi közösségeket. A nyári napforduló idején recitált 91. Zsoltár a démoni lények Ketebnek, illetve Debernek nevezi a szöveg, és égi nyilak által közvetített pest is. Napszúrás, illetve fizikai sérülések veszélyei ellen nyújt védelmet a jámbornak, aki a magasságos árnyékában lakik, ahogy az első bevezető sor közli ezt. A nyári napforduló idején hangzottak el azok a pestis ellen tartott könyörgéseket, amelyeket Nergál Istenhez címeztek az ókori Mezopotámiában. Pestis elleni védelem reményében imádkozta a 91. Zsoltárt a késő ókori bizánci kereszténység is ugyancsak a nyári napforduló. A Pészach idejére írt harmadik ének nem ismert más hagyományból. Ja igen, ez még a naptár. Címfelirata szerint Dávidé, ráolvasás, Lahás, Jahve nevében, és azt nem tudjuk itt ki, nem olvashatatlan a szöveg, hogy mi ellen írták. Az igen töredékes szövegből egyébként rekonstruálható a szöveg szerkezete, amely a más kultúrákból is ismert démonizó ráolvasásokét követi. Ezek a bevezető után a démont egy istenség erejére hivatkozva szólítják fel a távozásra, ez a mágikus erőnek a fölidézése, és küldik az alvilágba, hogy az ott bezárva ne árthasson. A Qumráni szöveg bevezetőjének további szavai az alkalmazás idejére vagy alkalmára utalnak. Idézem, fohászkodj mindenkor, a Simúrim idejében, ez az én olvasatom, mert a kiadásban elhássámáim, hogy az egekhez fohászkodj, viszont ezekben a könyörgésekben mindig nagyon konkrétan nevezik meg azt az istenséget, vagy azt az erőt, akihez fohászkodnak, és nincs ennek párhuzama, hogy az egekhez fohászkodjanak. És a folytatás, amikor közelít hozzád éjszaka, mondd ezt neki, idézem, ki vagy te, emberektől és a szentek magjából eredsz, arcod a semmi arca, szarvaid álomszarvak. Sötétség vagy te, és nem világosság, gonoszság vagy, és nem igazságosság. A Pészach előestéjén évente periódikusan fenyegető veszélyt, tehát egy látomást, egy emberi és állati vonásokkal, arc, illetve szarvak leírt félelmetes lény megjelenése jelenti. A szellem eredetére utaló szavak emberektől és a szentek magjából egy Qumránban igen népszerű és ismert hagyományt, a virasztók történetét idézik föl, ami hát tulajdonképpen a démonológia megalapozása, mivel a rossz és a démonok eredetének a megalapozása, ugyanis a történet szerint az égből leszálló égi lények, akiket virasztóknak nevez, illetve szenteknek is nevez a szöveg, és a földi nők kapcsolatából óriások származnak, és a virasztók vezetőit ezek után, a virasztók különböző tanításokat adnak át a nőknek mágiára, mágikus praktikákra tanítják őket, illetve hát aztán a virasztók vezetőit megbüntetik, a két angyal, arkangyalok megkötözik őket, ahol megkötözve a sötétségre vetve várják majd az ítéletet, ami el fog következni. És a tőlük származó óriásokról pedig azt tudjuk meg egy későbbi fejezetben, 15. fejezetben, hogy ők elpusztulnak a vízözönbe, de a testükből kiszabaduló tisztátalan szellem, ez az apai örökségük, az tovább működik a világban, tisztátalan szellemek és ártó, emberekre ártalmas szellemek formájában. Ennek a történetnek, ezt tartalmazó rész a Henok könyvéből, az arámi nyelvű töredékeit Qumránban találták meg, és mégpedig a qumráni kéziratok legkorábbi csoportjába tartoznak ezek a töredék, a Krisztus előtti 3. század végéről származnak, és lehet látni, hogy ezt a hagyományt nagyon jól ismeri, és idézi számos qumráni irat. Kérdés, hogy vajon qumráni találmány, vagy pedig valamilyen közös pészahi hagyomány a szarvasdémon alakja. Az ünneppel kapcsolatosan démoni támadást csak az Exodus 12 elbeszélésében olvasunk, a többi említés vagy leírás a Pészakról ezt a motívumot nem említi. Az Exodus 12-ben is a fogság utáni korból származó jahvista forrás említi, hát nagyon diszkréten a démon csak funkcionéven, más hit a pusztítónak nevezve, illetve hát a tevékenységének a célját nevezi meg. A szarvasdémon hagyományát keresve tekintetbe kell vennünk a rendkívül gazdag démonológiai hagyománnyal rendelkező mezopotámiai kultúrát, amely az újaszír kortól közvetítésével igen nagy hatással volt a zsidó diaszpora és anyaország kultúrájára. Arámi nyelven fogalmazták meg a Henok gyűjtemény legkorábbi darabjait, köztük a virasztok történetét, és a szöveg a virasztok és az emberek lányai kapcsolataiból származó démoni természetű óriásokat csak nem szó szerint egy mezopotámiai démon katalógus, az Utukku Lemnutu, a gonosz Utukku démonok című mezopotámiai katalógus szavaival írja le, ez az 5. táblának a szövegében szerepel. A mintául szolgáló szöveg említ egy Gallu-nak nevezett szarvas démont is. Az óriási erejű és könyörtelen démon egyike a 7 gonosz szellemnek, a Sibitti csoportjának. Az emberek iránt rosszindulatú gyilkos szellem, amely idézem húst teszik, vért folyat, az erekből iszik, másutt azt írják róla, hogy nem szűnik vért inni. A Gallut, a gonosz Utukku démonok leírása is említi, van egy külön leírása a 6. táblán. Más helyeken a Gallut úgy nevezik, aki nem alszik, és két másik démonnal, a gonosz ólálkodóval, a Rábicu démonnal, Rábicu Lemnu, és a gonosz halotti szellemmel, az Etimmu Lemnuval közösen támad rá háziállatokra és emberi családokra, apákra, anyákra és gyermekeikre. Idézem, lecsapnak a marhára a karámban, lemészárolják a nyájat, megragadják azt, aki felesége szobájában fekszik, elragadják a fiút a szoptatós dajka öléből. Apát és gyermekeit egyszerre gyilkolják meg, anyát és gyermekeit egyszerre szúrják át, mint halat a vízben. Idézet vége. A szarvasdémon tehát a családokban és gazdaságokban hirtelen halált pusztulást okozó démon. Megjelenésével kapcsolatban a mezopotámiai szövegek nem említenek sem speciális időt, sem különleges alkalmat. A démonok működését és az ellenük való védekezést a zsidó hagyományban rendszeresen először a Jubileumok könyve címet viselő irat tárgyalja. A könyvet a keresztény hagyomány egy rövidebb görög és egy hosszabb etióp fordításból ismeri, apokrif, illetve protestáns szóhasználattal pseudepigráfikus műként. Héber nyelvű eredetijét a Henok gyűjteményhez hasonlóan a Qumráni könyvtárban találták meg 14 vagy 15 példány, mert ez nagyon magas példányszámot jelent. Legkorábbi kéziratai a Krisztus előtti második század végéről származnak. A Jubileumok a teremtéstől a Szinái-hegyi törvényadásig meséli újra a Genezis hagyományát, egyesítve és harmonizálva azt a Henok gyűjteményével, továbbépítve utóbbi démonológiai vonalát is. Az ártó szellemek a Jubileumokban is a földre elszállt égi lényekből származnak, akik azonban itt angyalok, akik igazságot tanítani jöttek a földre, szándékuk azonban ellenkezőjére fordult. A Jubileumok nem szól sem a pusztító óriásokról, sem apáik büntetéséről, a vízözön után viszont ártó szellemek jelennek meg a földön, akik Noé unokáit kezdik pusztítani és tévútra vezetni. Noé könyörgésére Isten a démonok számát egy tizedükre csökkenti. A démonok katonai seregként működnek az emberi világban. Vezérük Masztéma, a felbújtó, aki ellenségességet szít, aki az embereket a kísértés, tévútra vezetés eszközével manipulálja. Kettős a természete, tehát van a pusztító démon, a gyilkos démon, illetve ez a manipuláló, kísértő szellem. Vele szemben Isten angyalainak serege és vezérei állnak, akik védik a törvény betartókat. A törvény be nem tartása esetén azonban Isten működni engedi a gonosz szellemeket. Az elbeszélés vége és csúcspontja a Pészak ünnepe, amely a Jubileumok szerint mindenek előtt megmenekülés egy démoni támadástól, az elsőszülöttek megölésétől, idézem, amikor Masztéma összes hatalmai elszabadulnak, hogy megöljenek minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. A pészachi szertartást azért kell minden évben megtartani, hogy, idézem, ne érje őket csapás, amely megöli vagy sújtja őket abban az évben, amelyben megünneplik a pészachot a maga idejében, minden tekintetben az ő parancsának megfelelően. Ennek az előírásnak a teljesítéséhez tartozhatott a démoni veszély elhárítása és a 11Q11 jelzetű Qumráni szöveg harmadik énekének recitálása is a Pészak előestéjén, valószínűleg, hogy ezt évente megtették. Az Új Szövetségben Jézus életének több eseménye, így kereszthalála és feltámadása a Pészak időpontjához kapcsolódik. Áldozatát több forrás, és ezek alapján a mai Szentmise liturgia is a pészachi bárány áldozattal azonosítja. Az utolsó vacsora leírása Máténál ezzel zárul. Miután elénekelték az éneket, Kai hymnes antes exeltum, az olajfák hegyére. Nem tudjuk, mit énekeltek, de lehet feltételezni, hogy bajelhárító éneket. Lukács szerint Jézus az olajfák hegyén a saját magányos imája szerint és annak befejeztével kéri tanítványait, idézem, imádkozatok, nehogy kísértésbe, peirászmosz, essetek. Őt magát imája közben az égből megjelenő angyal erősíti meg, mégis halálfélelem keríti hatalmába. A virasztás és ima jelenetét követi a Jézust elfogni szándékozó csapat érkezése. A kísértés, amelyről Jézus a tanítványoknak beszél, gonosz szellem, a Jubileumok kísértő masztémájához hasonló alak lehet. Jánosnál ugyancsak megjelenik a démoni motívum. Jézus már húsvét előtt, idézem, tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Az ördög, diabolosz, vacsora közben, hát tulajdonképpen bedobja, belédobja, beléveti, vagy helyezi el Júdás szívében mestere elárulásának gondolatát. Jézus maga adja a bemártott falatot Júdásnak, akibe a falat után rögvest belé szállt a sátán, Hoszátánász. Jézus pészaki éjszakát követő halálában a két elbeszélés szerint a démoni közreműködő nem a pusztító más hit, hanem az embereket manipuláló gonosz lélek. A zsidókhoz írt levél viszont fizikai pusztítóról beszél, amikor Mózesről írva azt írja, hittel ünnepelte meg a húsvétot és a vérrel való mekintést, hogy az öldöklő, ho-olotreón nála a szó, ne ártson az elsőszülötteknek. Volt-e tehát húsvéti öldöklő démon? A fogság korától bizonyosan, de a tavaszi napi egyenlőség táján a család és a gazdaság védelmében felajánlott bárányáldozat szokása régebbi időre nyúlik vissza. Az asszír korral erősödő és a fogság idején az arámi nyelv által is közvetített mezopotámiai hatás differenciálhatta az ehhez kapcsolódó képzetet. A jubileumok könyve ugyan eticizálja az ártó szellemeket, a könyv végén és 11-11-ben mégis gyilkos pusztítóként jelennek meg a démonok, illetve a szarvasdémon, amelyet a kumráni szöveg a virasztóktól származtat. Ez azonban a virasztóktól való származás valószínűleg, hogy csak hozzáadott saját hagyomány. Néhány éve közölték annak a két varástálnak és egy geniza kéziratnak a szövegét, amelyekben a 11Q11-ből ismert ráolvasás, arcod a semmi arca, szarvaid álomszarvak változatai szerepelnek. Ezek a varástálak jó rész Mezopotámiából származnak, tehát ahol ásatásból kerültek elő, késő ókori tárgyak, tálak, amelyekben spirálisan beleírt szöveg van, a legtöbbjük bajelhárító betegségek ellen írták, különböző kuncsaftoknak, akiknek a nevei szerepelnek a tálak szövegében, és az írnokok, illetve hát akik készítették az írást, azok zsidók lehettek, mert bibliai idézetek, Zsoltár idézetek, és hát mindenütt a Jahve Isten név szerepel ezeken a tálaknak a szövegében. Tehát két ilyen tálban is megtalálták ennek a mondásnak a szövegét. És hát csak annyi kapcsolatuk van, az első szöveg az utal a Pészákra, a másodikat pedig különböző ártó szellemek ellen írták, és ebbe szőtték bele ezt a mondókát. A geniza szöveg pedig valószínűleg, hogy gyermekekkel kapcsolatos vagy elhárítókat tartalmaz. A tálszövegek nem utalnak a virasztókra, a geriza szöveg az úgy látszik, hogy ismerheti ezt, mert válaszolni látszik a 11Q11-ből ismert szövegre, mondjuk azt mondja, hogy ki vagy te vajon emberi magból és marhák magjából, tehát amikor a származásra utal, de ő is azt mondja, hogy emberi, illetve állati származék lehet ez a démon, tehát a virasztókat nem említi. Úgyhogy valószínű, hogy ez a származtatás, ez egy speciális kumráni adalék lehetett egy korábban ismert és használt formulához, és a pészaki démon elhárításának formuláját, tehát megőrizték a kumráni szövegekkel, évszázadokkal fiatalabb tál és geniza szövegek. A varástálak ábrázolásai ismerik a szarvas démon alakját, amelyeknek azonban nincsen kapcsolata az írott szöveggel, tehát olyan tálakon szerepelnek, ahol nem szerepel ez a... És köszönöm a figyelmet a szarvas démon nevében.